Köszöntjük a Rádiókafé hallgatóit, ez itt a Kultúrralli Pár Julcsival és Mezei Dániellel, vendégünk pedig a 30. évfordulóját ünneplő Fonó ügyvezető, Fonó Budai Zeneház, ügyvezető igazgatója Horváth Laci. Szia Laci, szia Julcsi, köszöntjük a hallgatókat.
Bizony, köszöntünk Laci itt a stúdióban.
Köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást.
És hát köszöntjük a 30 éves Fonó Budai Zeneházat, ami talán Budapest legmegkerülhetetlenebb kultikus folk központja, nép és világzenei helyszíne, ahol művészek, művészettel kapcsolódó emberek találkoznak össze, kötetlenül vagy kötött keretek között. Ha ránézünk erre a 30 évre, akkor egy szóban mit mondanál?
Egy szóban nem tudok semmit mondani. 30. Órákig tudok mesélni, kérlek szépen a sztorikat.
Hát de pont ez a lényeg, hogy ezt hogyan tudod mondjuk egy valami kis kristályá összezsugorítani. Milyen volt ez a 30 év?
Hát véletlenül nagyon színes és hangos. Ha egy hangot vagy egy szót kell találni, akkor behangolva lenni. Ezt Csóri Sándor, Kossuth Díjas művészbarátunk mondta, hogy tulajdonképpen mi a művészet lényege. Az ő művészetének a lényege is, hogy behangolva lenni. Tehát ha behangolva vagy, akkor véletlenül hiteles vagy. Ha behangolt vagy, akkor pontos vagy, jól szólsz, jó ízlést közvetítsz. Ez talán a behangolva lenni, és ezt nagyon nehéz megtalálni, de hát ezt ma neked is mondhatom, Dani, mint a sportban, tehát fölkészültnek lenni, startra késznek lenni. Ezt le tudjuk fordítani, ezt a behangolva szót az élet minden területére, egyensúlyba lenni, yin-yang állapotot megtalálni. Valamilyen szinten ez a 30 év talán ez kell, hogy bemutass, hogy igenis Budapesten egy magánalapítású kulturális intézménnyel be lehetett azt bizonyítani, hogy az értékek mentén olyan produkciókat fedezünk fel, olyan produkciókat segítünk, olyan produkcióknak a zenei pályáját indítjuk el, amelyek aztán meghatározóak tudnak lenni a Budapest, illetve a magyarországos piacon. Kritikusaink vagy az újságírók erre azt mondják, hogy ugye a rétegzenének a legfontosabb központja a Fonó. Erre mondom én azt itt az utóbbi időben, hogyha ezer rétegzenéket viszont egymás mellé rakod, és megszámoljuk a fellépések számát, vagy azon koncert helyszínek számát, amely produkciók nem csak Magyarországon, még egyszer mondom, nem csak Magyarországon, sok koncertet adnak fesztiválokon a nagyvilágban, akkor a Fonó az nem egy réteg műfajt képviselt, hanem a magyar kulturális közegnek, a magyar zenei életnek egy igen markáns motorja, vagy dízelmotorja, tolóerővel, húzóerővel bíró helyszíne, amelyre lehetett építeni, és reméljük, hogy lehet is építeni.
Azért itt már generációkat átívelő intézményről, helyszínről van szó a Fonó, a Budai Zeneház kapcsolatában. Én azon gondolkodom, mondtad ezt a hangolva, behangolva lenni kifejezést, hogy azt meg lehet állapítani, hogy itt az elmúlt évtizedekben mikor mennyire volt könnyű behangoltá válni, és most éppen
persze
mennyire könnyű?
Hát az első évek ugye azért voltak szerencsések, mert a Fonó megelőzött mindenféle nagy budapesti kulturális innovációt, beruházást, tehát úgymond szabad piaci környezetben tett, amit tett. Annak értéke volt, súlya volt, nem volt még internet, a marketing az 2-3 ezer kiplakátolt plakáttal indult, amire rászaladtál a különböző aluljárókba, vagy aluljárók alján, és egyszerűen jött a nép, tehát voltak olyan kígyózó sorok, amelyek tényleg a Fehérvári utcáig értek, amikor be akartak jutni Ácsi Sepp és Dress Mihály koncertjére, csak aznap volt jegyelővétel, tehát hogy nem előre is megvetted az interneten, hogy ilyen kultikus pillanatok. Utána jött az, hogy jött a Millenáris, utána jött az, hogy a Gőz Laci is aktív lett a jazz piacon, utána jött az, hogy Műpánt alapította az ország, és hát ezen tartalmak, értem szerint nem a Fonóban a legjobb föllépni Paja Beának, hanem a Műpán nagy termében. Tehát, hogy azon előadók, akik addig oda jártak állandóan, azok megtalálták a kiteljesedés lehetőségét ezen más szintereken is, és ez lett a szép ebbe, hogy lett egy ilyen ív, és valamilyen szint letisztázódott, lett a piac is, ami azt jelenti, hogy a BMC a kortárs jazznek lett a központja, az A38 hajó ugye a popkultúrában és az alternatív zenéket képviselte, a Fonót valahogy pedig a folk sajátította ki, és itt a táncos múltról vagy jelenről, jövőről is kéne beszélni, és akkor ezek azok az egyensúlyi állapotok, amelyeket láttam osztatni kell a mindenkori kormányzattal, a fővárossal, hogy igenis vannak itt küldetésben lévő intézmények, amelyek véletlenül tudják a dolgukat, és hát életvitelszerűen végzik a napi teendőket.
Nekem erről a kezdő gondolatról, hogy behangolva lenni, és összefüggésbe hoztad a sportolóknak a rajt állapotával, azért ebben van egy ilyen folyamatos figyelmi fókusz, hogy mindig nyitva tartani minden érzékszervünket, folyamatosan rajta tartani a piacon, az emberek igényein, a saját lehetőségeinken, akár legyenek ezek financiális lehetőségek vagy keretek, akár pedig fizikai keretek, tehát hogy nem fárasztó, és ez egy költői kérdés, de folyamatosan figyelni és résen lenni?
De, iszonyatosan fárasztó.
De mondjuk lehet, hogy ez vagy te, aki figyel és résen vagy, és keres és talál.
Hát talán igen, a szenzoraim még működnek, vagy addig jó még működnek, mert ne legyen unalmas a hely, ne ismétlődjenek a programok, az üzenetek, és a klubestek is, amiben nektek is része vagy, tehát hogy illik picit változtatni mindig, új arcok jönnek, új közönségek, generációk változnak, más vendégművészt hívsz, és tulajdonképpen ezzel alakítod nem csak a saját karrieredet, hanem befolyásolod úgymond a létező piacot, aminek a fontos része a közönség, aki fizet érted, közönség jegyet vásárol, százezreket hagyott a zsebedben, és fontos része az a kulturális politika, amelyik ezt valamilyen szinten elismeri, támogatja, kiemeli, díjazza, és ezeket a szinkronokat vagy egyensúlyi állapotokat kell megtalálni, és ott kérlek szépen készültem a gömbőc fogalmait valahogy az elmúlt hetekben jött hozzám, jött szembe.
Na nem a kis gömböc meséje, a kis kondással.
Igen, ezt majd kihasítja.
Azt majd te elmondod most a nyitó eseményeden, hanem a két egyensúlyi állapot, tehát a homogén test, amelynek egy stabil és egy instabil egyensúlyi helyzete van vízszintes felületen, és ugye az a lényege, hogy a gömbőc formájának köszönhetően mindig talpra áll. És valamilyen szinten ez nagyon analóg a fonóval, hogy két egyensúlyi állapotot keresünk, meg kéne újulni folyamatosan, és meg kéne teremteni az anyagi stabilitást, ami lehetőséget ad a tervezésre, és nem adatott meg soha ez a kettő stabilitási pont, ez mindig változóban van.
Bocsánat, azt mondtad, hogy mindig talpra áll, de ugye a talprában benne van az, hogy összeomlik, de a gömbőt az nem tud összeomlani, max kibillenni, ahogy Júcsi mondja, de a kibillent állapot is egyébként egy...
Jó, csak hogy a fonóról is úgy beszéltek, meg nagyon sokan, és ez jó eső érzés, hogy hát ez egy megkerülhetetlen brand, a bázis, aki tudja a dolgát, és viszi az üzeneteket, és csinálja. Ott van ahol, olyan messze van ahol, olyan retro, egy kicsit amilyen retro, de mégis egy olyan közösségi hely, ahol jó azt a pohárbort bevinni a Dresmisi koncertjére, vagy a Dresmisivel utána borozni egyet, vagy netán egy hajnali taxit hívni, mert mégiscsak ez volt az a hely, ahol nem a biztonsági őr tessékelt ki téged a koncert után fél órával, hogy akkor lehet menni, hanem te itt jól érzed magad, és még itt akarsz egy kicsit maradni. Na és ez az otthonosság érzés, ez nagyon fontos, hogy ezt mivel érted el, tehát a lócáinkkal, a borainkkal, az árainkkal, vagy netán a művészeinkkel, vagy netán mindezzel együtt.
Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen globál termék, amivé a fonó kinőtte magát, de egy picit visszakanyarodva ez a stabilitás, instabilitás kérdéséhez, mert ez egy nagyon izgalmas téma, főként így a kulturális finanszírozás terén, hogy azt hogy látod, hogy stabil anyagi háttérrel lehet-e annyira kreatívnak maradni és újítónak? Vagy
nem.
Mindig kell ez a kis feszkó, úgymond, hát ez a spanolt állapot?
Azért hogy... nem kevés ideje foglalkozom kultúrával, és soha nem az volt, hogy most beszakadt több 10 millió forint, és bocs, tapsoljuk el gyorsan, és aha, milyen jó, és kihúzzuk a molinókat. Nem, keményen meg kellett harcolni azért a támogatásokért, a belépőkért, meghirdetni, és végülis mindig jó érzéssel zártunk le akár egy fesztivált, vagy egy turnét, vagy egy kezdő, vagy egy kísérleti esemény, tehát én mindig azt mondom, hogy a gondolat van előrébb, és az a gondolat be kell, hogy vonza azt a tőkét, vagy támogatást, vagy pénzmennyiséget, vagy emberi segítséget, amelyel te azt meg tudod valósítani. Tehát nem véletlenül jutott néked eszedbe az, ami. Ez tulajdonképpen egy életfilozófia is lehet, hogy nem felolvasunk dolgokat, hanem kitalálunk dolgokat, és hát amíg te is kitalálod az új gyerekprodukciódat, és azt mondod, hogy adjuk ki, addig jó a fonónak, mert persze hogy azt mondjuk, hogy találjuk meg a módját, és hát tudtam, hogy mindig megtaláltuk a módját, hogy egy-egy produktum létrejöjjön. Lehet, hogy nehézkesebb volt, vagy nem annyit fejpénzt osztottunk ki, amennyit szerettünk volna, de ez lehet, hogy majd a következő évben a más piacon, vagy a más támogatáson meg tudtad szerezni. Hát ez az inkubátor, a keltető effektus, tehát hogy azt a tojást kikelteti ki, kiül rá, kell hozzá kis hőmérséklet, vagy ez ilyen természetes folyamat. És hát addig jó, még ez így van, de hát ugye ez örök diléma, hogy most egy alapítónak a gondolatai elegekkel, vagy kellene a jogi háttér, kellene-e tanácsadók, hát nem tudom. Tehát, hogy
kell-e hozzá pénz.
Szakember.
Mert itt a pénze még visszatérve, azért egy furcsa dolog, még édesapám mondta mindig azt, én művészkörökben nőtt föl, hogy valaki megjelent egy kockaladával a 80-as években, akkor azt mondta, hogy ő elvesztette a kapcsolatát a művészettel.
Ezt szeretnék felírni.
Ott van vége. Tehát ugyanígy most el lehet mondani, hogyha valaki beül egy gamercibe, akkor lehet, hogy elvesztette a kapcsolatát a valósággal és a való világgal, akár a művészettel. Nem akarom ebbe az irányba elvinni ezt a beszélgetést, de ilyen szempontból lehet, hogy nem is baj, hogy nem mindig van sok pénz, és meg kell küzdeni a pénzért, mert azért az, ahogy te is utaltál rá, Júlcsi, ez egy éberség, egy éjség, egy figyelem, normalizált állapotban való megmaradás.
Hát igen, csak ugye az, hogy volt idilli állapot is azért ebben az elmúlt 30 évben, amikor tervezhető volt a kultúra, láttál előre fél évet vagy egy évet. Ma szerintem a nemzeti intézményeken kívül senki nem lát előre fél évet vagy egy évet, tehát nagyon ki vagy szolgáltatva a politikai támogatásnak, vagy az adott város vezetésének a hangulatához kell igazítanod a küldetésedet, és ez nem jó. Tehát az a jó, amikor a művészet önmagáért is tud kiállni, és keresi azokat a fellépési lehetőségeket, megmutatkozásokat, amelyeket büszkén vállal, és legyen ez határon innen, vagy határon túl. De amikor a keretek megszabják, hogy te meddig mehetsz el, vagy netán egy listán vagy-e, vagy netán már a listán se vagy, akkor az mély válságot is jelezhet, és hát ilyenkor lehet mutogatni, hogy ezt kitalálta ki, hogy ez politika, vagy a közönség lett olyan, hogy már más kér, vagy a...
Hányszor volt ilyen a 30 év alatt? Hányszor találkoztál ilyennel, hogy listán vagy-e, vagy nem?
Egyszer volt egy nagyon kemény dolgunk, amikor kiírtuk, hogy szerintünk ki miatt nem kaptunk támogatást, aztán gyorsan lett támogatás, és hát ez is olyan, hogy jár a szád, vagy nem jár a szád, tehát van a nagy magyar bölcsesség, hogy van ez.
Hallgattál volna, bölcs maradtál volna, van egy ilyen, igen, de nem erre gondolsz,
nem erre gondoltam, hanem a
bűnösök közcinkos, aki nem szól szám, nem fáj fejem, igen. Van erre több, igen.
Igen, igen.
De szerintem jó, mindannyian tudtunk mondani egyet.
De szerintem meg pont az a lényege, hogy a párbeszéd legyen meg a kultúrában. Nincs párbeszéd, akkor nagy a baj, és én a párbeszédet akkor gondolom hitelesnek, amikor a műfaji határokat átívelő párbeszéd van.
De tehát jó,
a komoly zenész le tud ülni egy népzenésszel, és tanulni fog tőle valamit, azokat a hajlításokat.
Mert Kemény Zsófi volt itt a vendégünk múlt héten, és én ezt mondtam pont más szavakkal, hogy én azért nem szeretem ezt a fajta megközelítést, hogy polarizálunk, mert pont az egymásra való hatás tűnik el ezáltal. Tehát, hogy szerintem a művészetben, de egyébként az élet minden területén, a tudományban is, a sportban is fontos, hogy láss, hogy a másik mivel foglalkozik, azt téged erre vagy arra lökjön meg, inspiráljon, gondolkodjál rajta, indulj el valamilyen más irányba, mert különben, ha hermetikusan le vagy zárva, akkor az
igen, nem sok jó. Igen, kölcsönhatásként szoktam fémjelezni, mert igazából ugye sokszor egy zenész vagy egy művész legtöbbször nonverbális helyzetekben van beletéve egy ilyen párbeszéd helyzetbe, ahol nem a szavak, hanem az egymás iránti gesztusok és viszonyrendszer fogja meghatározni azt, hogy megszületik-e a mű, vagy a produktum, vagy bármi, ami közös nevezőre hoz bennünk.
Na de ez hogy kapcsolódik a fonóhoz, hogy ott mekkora a párbeszéd, mekkora volt, hát és most mekkora?
Szerintem párbeszéd van, tehát hogy ugye Fitos Dezső társulat beköltözött hozzánk, tehát ez számunkra is egy újdonság, hogy idézőjelben el kell viselnünk másképp gondolkodókat, vagy másképp alkotókat, tehát az egy intenzív.
Más ritmusban,
és szinte a katonai pontossággal, ütemezéssel valósítják meg a felkészülést egy-egy fellépésre, tehát a fonó ennél sokkal lazább, nálunk az 5-10 perc az bármikor belefér, hogy csúszunk, vagy később kezdünk, de ez a Borbé 10 perc, ugye ez mindjárt jövök, tehát ez nekem nagyon fontos, hogy ne feszengjünk annyira, tehát a közönség is sokkal lazábban tud így akkor fölkészülni, megissza az italát, az utolsó vendég, és utána betessékeljük, és akkor késtünk 2 percet, de elindul valami, tehát hogy így várjunk egy picit egymásra, meg figyeljünk egymásra, és hogy nem tömegre utazunk, ugye ez egy fontos üzenet, tehát hogy nem az a lényeg, hogy most telt ház legyen, és akkor írjuk ki a következőt, hanem ha kellő mennyiségben azok az emberek jöttek el, akik tudják alakítani, meg a hírét vinni a produkciónak, vagy az egész együtt töltött testének, akkor szerintem jó úton járunk, vagy tudjuk rögzíteni a felvételt, ami megint csak egy maradandó élmény lehet, és 10 év múlva kapunk a fejünkhez, hogy hát bezzegő akkor ott volt, vagy ott kezdte. Mert ugye a Fonóba kezdte a Szalóki Ági, a Harcsa Veronika, a Bot Miklós, itt adta első koncertjét a Bobán Márkovics Magyarországon, és akkor lehet még sorolni, hogy a Szabados György a Makuzzal, a Szellemi és Zene iskoláját ott bontotta ki, és akkor minden második évre tudunk ilyen fontos előadókat tenni, és hát ebből ered az, hogy most az utóbbi 5 évben elkezdtük úgymond díjakkal elismerni azon alkotókat, akik valamilyen szinten kiemelődnek ebből a sorból.
Azt hallottam, hogy Pár Júlcsi is kap. Nem tudom, ismered-e rádiós műsort, és vezet itt a Rádiókafén.
Úgyhogy.
Szia, Júlcsi. Szóval, hogy ő is kap valami elismerést.
Úgyhogy 2 nagy zenei díjat adunk idén. A Fonó 30 keretében legyen a hölgyeké az elsőbség. Pár Júlcsi kapja a női zenei nagy díjat, és Lakatos Robi felvidéki barátunk Komárokban élő Bráncsa művész a férfi zenei nagy díjat.
És milyen jó borok vannak nála, ha már itt tartunk.
Például.
Véletlenül,
igen. Jó muzsikákkal társulnak.
Nálad is vannak jó borok?
Nálam is, ez általában együtt jár a kettő. Igen.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, picit majd beszélünk rólad is, meg ezeknek a díjaknak a súlyáról. Horváth László, Horváth Laci, a Fonó Budai Zeneház ügyvezetője a vendégünk. 30 éves a Fonó, ez a fő témánk, meg sok minden más. Maradjanak velünk itt a Rádiókafén.